nem mondták a suliban.
Sziasztok! Janka vagyok, ti pedig az elkövetkezendőkben olyan dolgokról fogtok hallani ismét, amelyek nem biztos, hogy elhangzottak az iskolapadban ülve. Ugye az iskolapad éppen az a hely, ahol megpróbálnak rációt, tudást beleverni valakinek a fejébe, még ha kritikus gondolkodásra nem is, vagy nem feltétlenül tanítják meg. Nos, én is egy alapvetően racionális embernek tartom magam, bár ha elég pszichológiai témájú könyvet elolvasol, akkor egyre inkább rájössz, hogy a gondolkodásod tele van olyasfajta előfeltevésekkel és következtetési hibákkal, hogy az a racionalitással alig ha egyeztethető össze. De alapvetően abban meg szoktak egyezni az emberek, hogy ami irracionális, az általában véve nem jó dolog. Nos, ha egy Shankar Vedantam nevű újságírót kérdezel, akkor ez nem annyira egyértelmű. Vedantam az emberi viselkedés és szociológia iránt érteklődik, és nagyon megragadta a képzeletét egy amerikai szkám, ahol egy fickó fiktív női karakterektől küldött levelekkel bolondított egy csomó magányos férfit, természetesen egy jó csomó pénzt legombolva róluk. Egyfajta egyházat kerekített ebből az egészből, és amikor perbe fogták a csalásvádjával, akkor az áldozatai nemhogy a fejét követelték volna, hanem éppen hogy kiálltak mellette. Annak ellenére is, hogy egyértelmű volt, hogy a nők, akikkel leveleztek, nem voltak valódiak. Pont ez ütött szöget az újságírónk fejébe, és egyik barátjával, Bill Messlerrel rengeteget beszélgettek arról, hogy hogy védhették az őket átverő pasast, mi lehet a magyarázat erre a teljesen illogikus viselkedésre. Ezek a beszélgetések aztán idővel egy könyvvé nőtték ki magukat, ami a Useful Illusions címet kapta. Vedantam ebben pont azokat a szituációkat veszi sorra, amelyekben az embernek nem a kárára, hanem éppenséggel javára válik az, ha illúziókhoz fordul, vagy irracionálisan viselkedik. Az agyunk nem úgy működik, hogy a lehető legpontosabban dolgozza fel a világot, az onnan hozzánk érkező ingereket. Kénytelen is szűrni a beérkező információt, mert annak a mennyisége egyszerűen befogadhatatlan. Olyan mechanizmusokkal dolgozik, amik a túlélést szolgálták hosszú időn keresztül, és ezek közül a mai világban sok már inkább hátrányos a számunkra, de vannak olyanok is, amik még mindig hasznosak. Evolúciós szempontból az agyunknak a racionális gondolkodásért és mérlegelésért felelős régiója alakult ki a legkésőbb. Ergo ez a legújabb. De ha a metafora kedvéért hagymaként fogjuk fel az emberi agyat, aminek egymásra épülő rétegei vannak, akkor ez a legfelső réteg meglehetősen vékony, és az alatta levő ősibb, nem racionális rétegek nagyon könnyen bekapcsolnak. Mikor is lőhet jól nekünk az életben egy csipetnyi irracionalitás? Nos, erre talán az egyik legegyszerűbb példa a gyógyulás. Biztosan mindannyian hallottatok már a placebo hatásról, amelynek az a lényege, hogy az ember az adott pirulától vagy kezeléstől jobban érzi magát. Akkor is, ha az égvilágon semmi hatóanyagot nem tartalmaz. Pusztán azért, mert elhiszi, hogy használni fog. Nem véletlen, hogy amikor egy új gyógyszert tesztelnek, akkor általában annak a hatását a placebóihoz viszonyítva mérik. Annál kell jobban teljesítenie ahhoz, hogy a piacra dobják. A placebo hatással egyébként az az érdekes, hogy minél rafináltabb a kezelés, annál jobban használ. Egy élénkebb színű, nagyobb pirula hatásosabb egy kicsinél. A drágább kezelés többet ér, mint az olcsóbb. És még placebo műtéteket is végeznek altatás alatt, amelyek során az égvilágon semmi nem történik, azon kívül, hogy felnyitják az érintett területet, és ott matatnak egy kicsit, majd összevarják a bőrt, és a páciensek jelentős javulásról számolnak be. Pont emiatt már persze komolyan gondolkodtak azon, hogy hogyan tudnák a placebo hatást rendes gyógyászati keretek között kihasználni. A legnagyobb probléma persze az, hogyha etikusak akarunk maradni, el kell árulni a betegnek, hogy az egész kezelés a placebo hatásra épül, ami abban a pillanatban elillan, hogy erről az adott beteg tudomást szerez. De a gyógyulásnál egyéb módon is kifejezetten hasznosnak bizonyulnak az illúziók. A rákos betegséggel küzdők közül például jobb eséllyel gyógyul meg az, aki alaptalanul optimista a kilátásait illetően, mint az, aki reálisan látja a saját helyzetét. De ha valaki menthetetlen és mégis reménykedik, akkor is tovább él és jobb az életminősége, mint a reményvesztett társaié. Az elvárásaink persze nem csak ezen az egy téren színezik át számunkra a világot. 1984-ben Kaliforniában újra nyitották a General Motors korábban bezárt autógyárát. A japán Toyota alá tartoztak viszont részben innentől, ugyanis közös vállalatról szóló megállapodást kötöttek, és az első modell, amit piacra dobtak, a japán Toyota Corolla volt. Szinte semmit nem változtattak meg a nevén kívül. GeoPrism név alatt kezdték el gyártani és árusítani, $2000 kevesebbért. Úgy gondolták, hogy ez egy sikeres üzleti húzás lesz, de nagyon nem jött be a dolog. Egyrészt az eladások jóval a várt alatt maradtak, és a vásárlók kevésbé voltak a Prismmel elégedettek, mint a Corollákkal, és még a karbantartásukat is problémásabbnak ítélték meg. Többet panaszkodtak rájuk. Használt autóként az értékük is gyorsabban csökkent, mint a Corolláké, pedig, ismétlem, szinte hajszára ugyanaz volt a két autó. Ennyit számított a márkanév. Persze felmerül a kérdés, hogy például miért volt több a karbantartási probléma az olcsóbban eladott modelleknél, de simán lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy a vásárlók a kevésbé exkluzívnak tartott autókra kevésbé is vigyáztak. Például nem volt akkor a lelkifurdalásuk, ha megpatkázták azokat. Ugyanúgy a márkanév működik a kólák esetében is. Ha például megkérdezném tőled, hogy melyik a finomabb, a Coca-Cola vagy a Pepsi, nagy a gyanúm, hogy a Coca-Colára szavaznál. Lehet, hogy meglepődnél, ha tudnád, hogy hiába választják legtöbben a Coca-t, ha a címke látszik, a vakteszteken viszont majdnem mindig a Pepsit ítélik finomabbnak az emberek, és ha az a feladat, hogy tippeljék meg, mit ittak, általában bizony rosszul tippelnek. Hasonlóképp van a boroknál. Csináltak egy kifejezetten érdekes kísérletet, ahol az alanyoknak ugyanazt a bort adták, csak más-más üvegben. Az egyik üveg elvileg $90 fájt, a másik pedig 10-be, és megkérték az embereket, hogy értékeljék a bort. Persze a drágábbat jobban értékelték, illetve jobbnak értékelték az emberek, ami még nem is lenne annyira meglepő önmagában. Csak hogy aztán az egészet megismételték úgy, hogy a kísérlet alanyainak az agyi aktivitásukat is megmérték a bor fogyasztása közben. Na és az sült ki, hogy a gyönyör érzetért felelős agyi terület sokkal nagyobb aktivitást mutatott a kvázi $90 borivásánál, mint az olcsóénál. Tehát az alanyok tényleg jobban élvezték ugyanazt a bort, ha azt hitték, hogy ez drága. Az elvárásaik valósággá váltak. Ugyanezt a hatást egy másik kísérlet is igazolta. Egy konditerem látogatóival ugyanazt az energiaitalt itatták, de ha azt mondták nekik, hogy teljes áron kapták azt, a teljesítményük nagyobb volt, mint amikor azt, hogy az ital le van szállítva. Egy másik alkalommal pedig elvileg mentális teljesítményt növelő ital elfogyasztása után kellett a tesztalanyoknak fejtörőket megoldaniuk. A csavar csak annyi volt, hogy ezt az italt nekik kellett megvenniük vagy 89 centért, vagy $1.89. Most már gondolom mondanom sem kell, hogy aki kétszer annyit fizetett a lüttyért, az annyira felspanolva érezte magát, hogy kétszer annyi fejtörőt is oldott meg adott idő alatt, mint a másik csoport résztvevői. Szóval mindezt összefoglalva, még ha hülyeségnek is tűnhet megvenni ugyanazt a cuccot kétszer annyiért, az élvezeti értéke mégiscsak lehet sokkal nagyobb valaminek, ha többet adsz érte. Ugyanez érvényes lehet a párkapcsolatokra is, ezt meg már a nagyanyáink is tudták. Nem kellettek hozzá tudományos kísérletek sem. Na de viccet félretéve, remélem, hogy mindazt, amit most elmondtam, érdekesnek találtátok, és a legközelebb is meghallgattok, amikor valami teljesen más témánk lesz. Ha megjött a kedvetek, olvassátok el Shankar könyvét, magyarul ugyan nem elérhető sajnos, de szlovákul Uzsitocsne illúzia cím alatt igen. Köszönöm a figyelmeteket, és a legközelebbi alkalomig. Sziasztok! Ezt nem mondták a suliban.